hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, örvendezik a mi szívünk, mert immár bejutottunk te elődbe, a te szent házadba. Magasztalunk azért, hogy úgy jöhettünk ide, amint vagyunk. Te látod, hogy melyikünket milyen terhek nyomasztanak, hogy mióta hordjuk ezeket a terheket, kereszteket. És te látod, Urunk, bennünk is a sóvárgást, mint a zsoltáros szívében, hogy Urunk, eleped a mi szívünk a te udvaraid után, hogy megtapasztalhassuk a te megelevenítő jelenlétedet. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem csak földi hajlékokat készítesz, és rendelsz ki számunkra gondviselő szeretetedből, hanem magasztalunk azért, hogy lelki hajlékok is emeltettek, ahol téged imádság és hit által, igédben, szent lelked által megtalálhatunk. Engedd meg, édesatyánk, hogy most is, akik te hozzád jövünk, kereső, szomjazó szíveinkkel, megtalálhassuk az élet igéit az élet forrásánál. Így könyörülj meg rajtunk egyen-egyenként, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, és engedd meg, hogy a mi földi életünknek ösvényét most beragyoghasson igédnek mennyei fényessége. Jöjj hát, Úr Jézus, és a te szent lelked által taníts bennünket megbecsülni az atyát, megbecsülni a templomot, és a te megelevenítő szent igédet. Az Úr Jézus nevében kérünk, édesatyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 84. részéből. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára való Kórak fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásaival, újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk! Tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Kedves szeretett testvéreim, az emberi lélek sok mindenhez tud ragaszkodni ebben a földi életben. És amíg az ember csak a testi perspektívából tudja megközelíteni ezt a földi létet, nagyon sok olyan földi dologhoz tapadunk érzésekkel és érzelmekkel, amelyek pedig múlandó dolgok. Ilyen például az a hajlék, amit úgy szoktunk nevezni, hogy szülői ház, ahová megszülethettünk, ahol a szüleink felneveltek bennünket, és bármilyen gyermeki élet részünk volt, és bármilyen élmények ezekben a házakban, az otthonoknak a négy fala között, mégis meghatódik az ember, amikor felnőtt fejjel is átlépi ezeknek az otthonoknak a küszöbét, és mint egy újra éli a gyermekkorát. De hát halljuk az Úr Jézustól is, hogy mennyi minden után tudunk mi sóvárogni, mennyi mindenhez tapadunk, ragadunk, szinte pedig a föld porává válik mindegyik, és hogy az Úr Jézus az, aki arra buzdít bennünket, hogy ne aggódjatok az életetekért, mit tegyetek, mit igyatok, mivel öltözködjetek, És János evangélium a 14. részében pedig azt hallhatjuk, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mert az én atyám házában sok lakóhely van, vagyis az emberi élet ezer szállal küzd a létfenntartásért, amelyhez hozzátartozik a hajlék is. Bizony az emberi életünk nagyon nehezen lenne elképzelhető otthon, lakás nélkül, és amikor találkozunk ilyen felebarátainkkal, akik akár az utcán töltik legfőképpen a téli időszakot, bár ilyenkor jó idő van rájuk, nem annyira feltűnő a hajléktalan mi voltjuk, mégis az ember szíve, amikor belegondol, mit jelent hajléktalannak lenni, elveszíti az ember az egzisztenciát a lába alól, nincs hová hazatérni, nincs hol megpihennie, nincs ahol oltalomra lelhetne, ahová elbújhatna a világ szeme elől és az időjárás viszontagságai elől. Ami a testnek a hajlék és az otthon, az a lélek számára az Isten háza, a templom. És amikor elindul a zsoltáros, valószínűsíthetjük, hogy diaszpora zsidóságból, pogányok közül érkezik a zsoltároknak írója a Sion hegyére, a csodálatos nagy ünnepségre. Azt halljuk, hogy a Tisri hónapban járhatnak ekkor a zsidó naftári éveknek a hónapoknak számolásánál. Ez a Tisri hónap, ez a zsidó évnek a 7. hónapja volt, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy az ünnepeknek a hónapja. Itt volt a lombsátraknak, az úgynevezett leveles sátraknak az ünnepe, amelyet Szukkótnak hívtak. Ekkor emlékezett meg a zsidó nép arról a megpróbáltatásról, amikor fogság képpen is sátrakban vészelték át a pusztai vándorlás során azokat a kemény esztendőket, évtizedeket, amelyben az Isten vezérelte őket az ígéret földje felé. Aztán ez a hónap az, amely az engesztelés ünnepe, a Jom Kippur. Ekkor adtak hálát az aratásért, hiszen a gabona, az olaj és a füge már régen be volt takarítva, az új bor is már a helyén volt, és már lassanként közeledett majd az őszi idő, de még mindig a heves nap sütötte a tarlókat. És a nép ezt az átmeneti időszakot, mielőtt beállna az esős időszak, az ősz, azzal töltötte be, hogy felkeresték az Isten házát, és az Isten házában örömünnepet, hálaadást tartottak, és ezen rengeteg zarándok vett részt. Tudjuk azt is, hogy egy zsidó embernek egy esztendőben 3 alkalommal mindenképp illő volt megjelenni az Isten szent házába, amikor áldozatot is bemutatott bűneiért és családja vétkeiért, mint engesztelő áldozatot. És amikor ez a zarándok a diaszpóraságból, a halott isteneknek és bálványoknak a földjéről elindul a Sion hegyére, jól tudja, hogy ez a zarándok út nem lesz könnyű. Nagyon jól tudjuk, hogy fárasztóak voltak ezek a zarándok utak. Nagyon hosszú utakat kellett megtenni, és kilométereket. Nem rendelkeztek a korabeli emberek azokkal a járművekkel, technikai találmányokkal, amelyekkel mi ma rendelkezünk. De mégis óriási távolságokat tudtak megtenni, mert a lelkük vágyódott az élő Isten után. Azt is tudjuk, hogy rendkívül sok alkalmatlanság és kényelmetlenség kísérte őket ezen a zarándok úton, és azt is tudjuk, hogy ezek az utak nagyon veszélyesek voltak, mondhatni életveszélyesek, hiszen a korabeli rablók, gyilkosok, utonállók, és nem beszélve ugye a vadállatokról is, ezek bizony akár meg is tizedelhették volna a zarándokokat. És érdekes módon, drága szeretett testvéreim, mégsem szegte kedvét a zarándokoknak az a vágy és az az elhívása az Istennek, hogy őt az ő házába felkeressék. Nagyon sokszor megszomorodunk a mai embereknek a motiválatlansága miatt, hogy olyan sok helyre el tud menni a ma embere, van repülő, van vonat, vannak sebes gépjárművek, autók, és az Isten háza felé mégis, ha megnézzük a társadalmaknak a létszámából az, hogy kik azok, akik vasárnap az Isten háza felé veszik az útjukat, akkor kicsit elszomorodhatna a lelkünk, mert nem mindenkinek az Isten háza után sóvárog a lelke, de azt mondja a Zsoltáros, boldog az az ember, Uram, aki te benned bízik, és boldog, aki zarándokként fel tudja vállalni otthonától az Isten házáig vezető útnak a megtételét, mert azt írja le a zarándok a Zsoltárban, hogy a zarándok út egy olyan út, amely mindig biztos célba visz. Tele van veszéllyel, fáradtsággal ez az út, de mégis örömteli az út, mert az Úrhoz vezet, és a zarándokot megsegíti az Úr. Mindig örömteli beteljesedés, amikor a zarándok megérkezik az Isten házába, és átlépi annak dicsőséges kapuit. A zarándokról annyit tudhatunk, hogy mivel nem a szentélyben csodálja az Isten tiszteletet, hanem gyakorlatilag a templom küszöbén áll meg, ezért ő nem papi személy volt. De milyen boldog koldus az, mert a koldusok álltak annak idején a templom küszöbén, ő is oda szorul a nagy tömeg miatt, de mégis milyen boldogság volt ez számára, hogy végre a tekintetét a szentek szentje felé emelhette. Mi is található, és ki is található meg a szentek szentélyében? Miért is épülnek templomok, és kihez is jövünk mi itt a templomba, az Isten házába? Ahhoz a mindenható és élő Istenhez, akinek annak idején Salamon is a templom szentelési imádságát szánta, és azt mondta, ó Uram, akit még az egeknek egei sem fogadhatnak be, vajon vehetsz-e lakozást te templom falai között? És olyan gyönyörűen írja le a salamoni templom szentelő imádságot a Biblia könyve, amikor arról beszél, hogy a templom az a kiválasztott hely, az Istennel való találkozásra elkülönített, megszentelt hely, ahová azért jövünk, hogy az Istennel élő találkozásunk lehessen, és ez abban nyilvánul meg, amit Salamon kér, Uram, hallgasd meg szolgáidnak imádságát, és hosszasan sorolja, hogyha milyen bűnökkel megterhelten, betérnek a te házadba a te népednek fiai, bocsáss meg nekik, Uram. Azt is mondhatjuk, drága szeretett testvéreim, hogy a templom egy csodálatos lelki átszálló hely. Bejövünk ide fáradtan, és elmehetünk innen felüdülve, mert az Isten igéje képes minket felüdíteni és felfrissíteni. Hányan vannak, akik innen a temetőből is bejönnek, fájó szívvel, gyászoló lelkükkel, emlékekkel, amely drága elhunyt szerettei körül él és mozog, és az Isten képes a mi szívünket megvigasztalni. Itt nem csak egy szép templomot jövünk csodálni, hanem az annál is hatalmasabb és gyönyörűségesebb Istennek kegyelmét jövünk megtapasztalni. Ezért mondja a Zsoltáros, eleped, Uram, az én lelkem a te templomod után. Ez az elepedés, ez a kiszikkadás, ez azt jelenti, hogy amíg a zarándok út tart és meg nem érkezik az Isten házába, teljesen eleped, teljesen leépül testi-lelki ereje, mert ahhoz, hogy feltöltekezhessen és ismét tele legyen örömmel és lelki mennyei javakkal, ahhoz az Istennek a kegyelmi megtapasztalása kell. És amikor a Zsoltáros ott áll a templom küszöbén is, így betekint a templomba, a szentélybe, és a szeme tovább megy a szentek szentélyére, akkor meglátja a szentély oltáránál a fészkeket, fecskék, galambok, verebek raktak ott fészket, és gyönyörű költői módon megihleti a Zsoltárost, és azt mondja, hogy még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál seregeknek, Ura. Bizony az ember lelke is olyan, mint az elfáradt madár, amely vágyakozva vágyik arra, hogy haza repüljön a fészkére. Ott éli a minden napjait, ott rak fészket, ott költ, ott neveli a kicsinyeit, az új oltáraihoz közel. A mi lelkünk is ilyen megfáradt madár sokszor, drága szeretett testvéreim, és boldog az az emberi lélek, aki haza tud repülni. Oly sokszor hallottam már, hogy nyár van, hazamegyünk, és akkor nyugszom meg, ha el tudok menni otthon a templomba. Szinte az ember lelkét meghatja, amikor beléphet ezeken a gyönyörű templom ajtókon, és amikor megláthatjuk az Úr asztalát, ahol megállhattunk, úgy, hogy még vittek minket, amikor megkereszteltek, úgy, hogy ott tettünk vallást az Istenben való hitünkről, amikor konfirmáltunk. Eszünkbe jutnak a szép pillanatok, amikor hitves társunkkal álltunk az Úr asztalánál, és házasság kötéseinkre kértük az Isten megelevenítő, áldó hatalmát, és sajnos eszünkbe jutnak a fájdalmas pillanatok is, amikor gyásztól vagy betegségben megtört lelkünkkel mentünk fel az Isten házába, és kértük az Urat, Uram, akit Te szeretsz, a Te gyermeked beteg, gyógyíts meg engem. Nagyon felemelő dolog saját magunk számára is emlékezni a lelki otthonainkra, és boldog az az ember, akinek nem csak földi otthona van, hanem lelki otthona is. Erre kell, hogy törekedjünk. A mai világ arra törekszik, hogy mindenki házat építsen magának, vagy legalábbis valamilyen módon lakhatáshoz jusson. Azt kell, hogy mondjuk mai napjainkban is égető probléma a lakhatás. Nagyon sok embernek nem jut csak egy parányi kicsi szoba, és még lehet, hogy azon is osztoznia kell másokkal. Nem mindenkinek egyforma az anyagi lehetősége, és ezért nem mindenkinek egyforma a lakhatási igénye sem, de az Úr Jézus mindnyájunkhoz egyformán szól, és ebben is meglátjuk az ő nem személyválogató végtelen szeretetét, hogy azt mondja, elmegyek és helyet készítek a számotokra. Nem fog válogatni, nem lesz jobb, meg kevésbé jó hely az Isten házában, hanem elmegy és elkészíti a hajlékot. Pál apostol pedig azt mondja, hogyha a mi földi sátorházunk össze is omlik, van Istentől készített hajlékunk, nem emberi kezek csinálmánya lesz az, hanem Isten szeretetéből épülő hajlék. Drága szeretett testvéreim, kedvesek az Isten házának pillanatai a mi életünkben, és ezzel nem vagyunk egyedül, hiszen amikor fellapozzuk úgy az Ó, mint az új szövetségi iratokat, akkor megtalálhatjuk benne az Ószövetségben Éli főpapot, aki egyenesen a templomban lakott abban az időben. A templomok úgy voltak kialakítva, hogy az ott szolgáló papságnak kis háló kamráik is voltak, ott töltötték az egész életüket, éjeleiket, nappalaikat. És azt halljuk, hogy amikor Anna felviszi a kis Sámuelt, akit ott kért el az Isten házában, az élő Istentől, Éli főpapnak a füle hallatára, akkor azt halljuk, hogy Éli főpap maga mellé veszi a kis Sámuelt, aki nem lehetett több egy 3-4 éves kornál. És azt halljuk, hogy ott a templomban, ott, ahol nagyon hosszú ideje, a nép bűne miatt nem volt az Istennek kijelentése az ő népéhez. Egyszer csak valaki ezt a gyermeket megszólítja a templomban. Sámuel, Sámuel. És tudjuk, hogy Éli főpapot 3-szor is felébreszti ez a gyermeki élet, és még Éli főpap is csak nehezen tudja felismerni azt, hogy ez az Úr hangja, hogy ugyan kiszólíthatna meg más minket itt az Isten házában, hanem ő maga. Ez a legvégső célja, drága szeretett testvéreim, a mi templomi létünknek, és ezért szoktuk énekelni, sőt imádkozni is, ha tiszta szívvel készülünk az Isten házába, a sámueli imát, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. A templom egy olyan csodálatos épület is az Istentől nekünk ajándékozva, amely egy csodálatos iránytű is, mert a templomból soha nem megy ki senki úgy, hogy ne tudná, hogyan tovább. Az Isten házába jó megpihenni, jó feltöltekezni, jó a mi lelkünket az élet vizének folyamával felüdíteni. Ugyanezt tette az új szövetség lapjairól az Ak Simeon és Fanuél leánya Anna is. Azt halljuk, hogy amikor az Úr Jézust felvitte, édesapja és édesanyja, ugye Mária, hogy bemutassák az Úr Jézust ugye a templomba, akkor azt halljuk, hogy ott volt ez a két idős élet. Az Ak Simeon arra kapott kijelentést az Úrtól, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Isten üdvözítő kegyelmét. Hát hol máshol láthatta volna meg, ha nem a templomban. Drága szeretett testvéreim, hogyha meg akarjuk tapasztalni az Isten csodálatos kegyelmét, jöjjünk a templomba. Ha meg akarjuk tapasztalni bűnöket megbocsájtó irgalmát, jöjjünk az Úr megterített asztalához. Ha meg akarjuk tapasztalni azt a boldogságot, amikor az Úr szólítja meg a szíveinket, éljünk az ige hirdetésnek és az ige olvasásnak elkészített perceivel. Aki nyitott szívvel jön a templomba az élő Istenhez, azt az Úr nem küldi el üres kézzel. Az Ak Simeon megláthatta a világ üdvözítőjét, és nem halál félelem tört rá, pedig tudta, hogy ha meglátja Jézust, utána elérkezik az ő elköltözésének ideje. Mégis azt halljuk, hogy boldogság töltötte be, mert tudta, hogy most már úgy kell, hogy elhagyja az ő földi lakóhelyét, hogy látta az életet. Látta. Drága szeretett testvéreim, mi mit látunk a templomba? Mit látunk meg? Kit hallunk meg? Ami itt hangzik az emberi szó, de mögött sokkal nagyobb valaki áll, akinek nem vagyunk méltóak, ahogyan mondta keresztelő János is, még a sarulya szíját sem megkötni. Maga a Szentlélek az, aki mindnyájunk számára tolmácsolja az Istentől számunkra elkészített igéket, és boldogok lehetünk, amikor tapasztalhatjuk az ige áradását, mert hiszen egy ugyanazon ige olvastatik fel egy Isten tiszteleten, és mégis ahányan vagyunk, annyi üzenettel, annyi hangsúllyal térhetünk haza a mi otthonainkba. S mitől lehet áldott a mi otthonunk? Attól, hogyha innen a szent hajlékból haza tudjuk vinni az igéket. A templomnak kell formálnia a lakókörnyezetünket, az otthonunkat, és nem a lakókörnyezetünknek kell formálnia a templomunkat. Erre hívta fel az Úr Jézus a figyelmet, amikor jeruzsálemi bevonulásakor megtisztította a templomot, és tőle ugye szokatlan módon ostort készített kötélből, és kikergette a galambárusokat, felborongatta a pénzváltóknak az asztalait, és azt mondta, ez a ház az én atyámnak, az imádságnak háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Az otthoni szokásaikat vitték be a templomba, és a saját képükre formálták az Isten imádásának a helyét. Isten nem ezt akarja, ő akar formáló erővé válni, formálni a mi életünket, formálni és meghatározni az otthonainknak a légkörét, mert meg tudja tenni. És mi az, amit Isten így adni akar nekünk egy Isten tisztelet folyamányaként is? amelyet a Galata levél mond el nekünk a lélek gyümölcseiről, szeretet, szívesség, öröm, jóság, hűség, és mindezek a mennyei kincsek. Drága szeretett testvéreim, ebbe a fogyasztó társadalomba sok mindent meg lehet szerezni, hogy szoktuk mindeni, minden csak pénz kérdése. Ezeket a lelki kincseket sehol nem árulják. Ezeket a drága kincseket csak az Isten házába kaphatjuk meg, az élő Isten szent lelke által. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy a mi életünkben is legyen vágyódás mindig az ő szent háza iránt, akár örömben, akár bánatban, akár gondok között. Soha ne legyünk restek felvállalni a zarándok utat, amely otthonunktól a templomig viszel bennünket. Sőt, ezt az utat azzal az örömmel tegyük meg, mint ahogyan azt Ézsaiás mondja, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Azt az időt, amit az Istenre szánunk, Isten meg tudja áldani, és áldásait meg tudja sokszorozni. A ma embere annyira be akarja osztani az idejét, hogy amikor végignézi egy napját, vagy legyen az egy vasárnap, akkor sokszor szomorúan talán legyünk jó reménységgel, de úgy látják, hogy a templom az ki fog maradni, mert erre már nem jut idő. Amikor a templomot elhagyjuk, az élő Istent hagyjuk el. Nem csupán egy épületet, hanem az Isten lényét és az ő üzenetét, önmagát. Márpedig a hajlékot készítő Isten, aki bennünket támogat, úgy, ahogyan a 90. Zsoltár is csodálatosan mondja, és ez talán az egyik legszebb hajlékról való bizonyság tétele a zsoltárosnak. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Ki a hajléktalan? Nem az a személy, drága szeretett testvéreim, akinek nincs fizikális, téglából vagy különböző építési anyagokból felépített földi hajléka. Az a hajléktalan, drága szeretett testvéreim, aki még nem találta meg a lelki hajlékát, Istent. Az emberi életnek, az emberi léleknek ő az otthona, és hogy hogyan is vár ő bennünket, milyen hajlékot készít, milyen jövőt szán nekünk, hadd fejezzem be szolgálatomat a Jelenések könyvének 21. részének igéivel. Hallottam egy hatalmas hangszól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő pedig ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Majd elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Isten adja meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy ebbe a csodálatos mennyei városba, az örök élet hazájába otthonra találhassunk. Isten adja meg ezt mindnyájunknak. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy a mi lelkünknek otthona, a mi sziklavárunk és a mi oltalmunk te vagy. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk, amikor a földi otthonainkhoz jobban tudunk ragaszkodni, mint a te házadhoz és mint te önmagadhoz, élő Istenünk. Magasztalunk azért, hogy a zsidó népet megáldottad a jeruzsálemi templom csodájával, amely a világ 7 csodája közül az egyikként volt számon tartva. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy megsegítetted Salamon királyt, hogy felépíthette az első csodálatos templomot, és azért is, hogy Heródes király ezt megújíthatta, bővíthette. Ó, Urunk, mit ér a templom nálad nélkül? Mit ér a mi földi otthonunk az élő Krisztus szent lelke nélkül? Jöjj hát, édesatyánk, és vezess el bennünket azokra a tiszta lelki igei felismerésekre, amely nélkül csak lelki karambólokhoz jut a mi életünk, mert sokszor mi is aggódunk a megélhetésünkért, a lakhatásunkért. Nagyon sokszor, amikor hajléktalan emberre vetül a tekintetünk, akkor gyorsan hálát adunk, hogy de jó, Urunk, hogy nekünk nem kell így nélkülöznünk. De eljön majd az az óra és az a perc, amikor megfordul ennek a világnak a mértéke, és lehet, hogy akik luxus lakó épületekben laktak, hirtelen majd hajléktalanokká válnak. Mert, Urunk, aki te benned nem találta meg a hajlékát, a menedékét, az oltalmát, lelke nyugalmát, Urunk, az egy egész életen át hajléktalanul él, akkor is, hogyha csodás és drága lakó épületekben élhet. Könyörülj meg rajtunk, édesatyánk, és engedd meg, hogy mi az életet tudjuk választani, az örök életet Krisztus által. Segíts minket, hogy mi is meg tudjuk tisztítani templomainkat, otthonainkat, és testünket, lelkünket is, mint a Szentlélek templomát. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a mi életünk és otthonunk is az imádság házává válhasson. Könyörgünk, Urunk, hogy te határozd meg a mi életünket, vágyainkat, és te aranyozd be otthonainkat a te szereteted jelenlétével. De hadd hozzuk eléd, Urunk, mindazokat a fele barátainkat is, akik földi hajlék nélkül élnek, és mindazokat is, Urunk, akiknek még nincs az örök élet felől hit bizonyosságuk. Segítsd őket, Urunk, hogy hajlékra találhassanak, te benned, te általad. Így adunk hálát, Urunk, hogy nekünk most is van hová hazamennünk, amikor drága szent templomodból kilépünk. Kérünk, hogy vezess minket zarándok utunkon, végig, amíg tart a mi földi életünk, s engedd meg, hogy mint a zsoltáros zarándoklata során megtapasztalta, hogy mennek erőről erőre, és Urunk, te megáldod az ő erőfeszítésüket, és megsegíted őket egészen a célig. Engedd meg, hogy a mi földi zarándok utunk, életünk is megtapasztalása lehessen a te mennyei erőd kiáradásának. Engedd meg, Urunk, hogy akik te benned bízunk, erőnk megújulhasson napról napra, és te általad és te veled tudjuk megtenni egész földi életutunk zarándok útját, míg majd feltárul előttünk a mennyei világ kapuja, sorunk, sóvárog a mi lelkünk, a te világod után elepednek a mi lelkeink az Úr Jézusnak a látása iránt. Kérünk hát, Urunk, hogy a te szent templomodba csillapítsd a mi sóvárgásainkat, amikor fájdalomtól, testi-lelki betegségtől meggyötörten, családi megélhetési gondoktól szorítva, leborulunk a te házadba, Jöjj, Urunk, és emelj fel bennünket a Szentlélek vigasztaló ereje által. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, a betegekért, a gyászban járókért, a hitükben gyöngélkedőkért. Te áld meg, Urunk, magyar népünket és az egész teremtett világot a Te kegyelmedből. Jézusért adunk hálát, Urunk, hogy meghallgattad imáinkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.